Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Boldog új évet kívánok én is mindenkinek szeretettel. A mai nap 2022 vízióját fogom kibontani, és szeretnék egy kicsit részletesen beszélni arról, hogy Isten mit helyezett a szívemre ezzel az évvel kapcsolatban. Hiszem, hogy nagyon erősíteni fog, bátorítani fog, reménnyel fog feltölteni a következő évvel kapcsolatban. Ha őszinték akarunk lenni, akkor nem biztos, hogy 2022 könnyebb év lesz, mint 2021. Senki nem tudja megjósolni, hogy mit tartogat ez az év, milyen kihívásokkal kell szembenéznünk. Lehet, hogy rosszabb lesz, lehet, hogy nehezebb lesz, lehet, hogy könnyebb lesz. De az a lényeg, hogy ettől függetlenül lehet egy erős és győztes évünk ez az év. Úgyhogy erről fogunk egy picit beszélni a mai nap. Ha kicsit visszanézünk az előző két évre, erre a Covid időszakra, ami még most is tart, nagyon sok embernek életének a legnehezebb időszaka volt. Sokan elvesztették a hozzátartozóikat, a szeretteiket. Éppen tegnap volt egy búcsúztató egy kedves ismerősünknek, aki egy hónappal ezelőtt halt meg. Valaki elvesztette a munkáját, valaki beteg lett. Olyan kihívásokkal kellett szembenézni az egész világnak, mindenkinek, de így egyénenként is, amivel korábban még soha. Gazdasági kihívások, egészségügyi kihívások, mentális kihívások, értékrendben nagyon összezavarodtak az emberek, az egész világ, lelki traumák feldolgozása, kapcsolati kihívások, családon belüli kihívások, logisztikázás, stb. Tehát hihetetlen nyomás helyeződött mindenkire, vezetőkre, döntéshozókra, szülőkre, és attól még, hogy 2022-ben átmentünk, ezek a problémák nem szűntek meg, ha őszinték akarunk lenni. Nem lesz hirtelen könnyebb minden. Viszont hiszem azt, hogy megtanulhatjuk, hogy hogyan menjünk keresztül ezeken a nehézségeken. Hogyan menjünk keresztül a legnehezebb időszakán az életünknek. És emlékszem, hogy nekünk is volt egy olyan időszak az előző két évben, amikor minden nap szinte kaptunk valami rossz hírt Zsanival. Sokszor köpni nyelni nem tudtunk, hogy ez most honnan, kiszámíthatatlan dolgok, a semmiből jövő dolgok. Hirtelen próbál az ember védekezni, próbálja kivédeni ezeket a támadásokat, megvédeni magát, és azért, hogy ne kapjon többet, de egyszer nincs ideje feleszmélni sem, felkelni a földről. És amikor elkezdtem gondolkozni és imádkozni 2022-vel kapcsolatban, Isten azt helyezte a szívemre, hogy elég volt az, hogy a földön vagyunk. Elég volt abból, hogy csupán védekezünk, és most nem a Covidról beszélek, mert Covid ellen védekeznünk kell, de kezdjünk el felállni és támadni. Ne csupán egy védekező pozícióban maradjunk lelkileg, szellemileg, hanem álljunk fel, és kezdjünk el előrenézni és támadni az ellenséget. Szóval a mai napi üzenetem ennek az a címe, hogyan él túl életed legnehezebb időszakát. Szerintem nagyon sokunk ezt tapasztaljuk meg. Mit tegyünk, amikor életünk legrosszabb napjait éljük meg? És őszintén, ahogy az előbb is mondtam, nagyon sok ember életének a legrosszabb napjait éli meg. Viszont az az érdekes, hogy Isten igéje ad megoldást, hogy hogyan menjünk keresztül ezeken az időszakokon. Ha megnézzük az 1 Sámuel 30-at, és ez lesz a mai fő igénk, egy történetet hoztam el nektek, Dávid királynak az életéből, aki életének a legnehezebb időszakán ment keresztül. Aki a legnehezebb napokat élte meg, és nagyon sok mindent tanulhatunk, hogy hogyan kezelte Dávid ezt az időszakot, ezeket a napokat. Dávid Ciklágban élt. Ez egy kis falu volt, és egyik alkalommal elment csatázni. Tehát kiment a falujából, elment hazúról, és mire hazajött, azt vette észre, hogy a faluját felégették, az asszonyokat, gyerekeket pedig elhurcolták. Gondoljátok el, hogy milyen trauma érte őt. Egyszerűen a semmiből történt ez a csapás, ami érte őket. Az ellenség hirtelen rájuk támadott. És nagyon sokszor mi is így érezhetjük magunkat, vagy így érezhettük magunkat az utóbbi időszakban. Akár fizikálisan, akár lelkileg. De tudjátok, ezek a történetek a Bibliában nem csak azért íródtak meg, mert milyen érdekes történetek, és hogy egyet mosolyogjunk rajtuk, vagy este elolvassuk csak őket, hanem azért íródtak meg, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, élethelyzeteket. A Bibliában erre kimondottan hiszem, hogy erre a COVID időszakra is van egy történet, ami egy megoldás, hogy Isten hogyan szeretné, hogy keresztül menjünk ezen. Amikor úgy érzed, hogy az életed darabokra hullik, amikor nem látsz reményt magad körül. Ez a történet egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan menjünk keresztül ezen, és ebből a történetből 5 dolgot tanulhatunk, hogy mit tehetünk az életünk legnehezebb időszakában. 5 dolog. Ennél sokkal több dologról is lehetne beszélni, de csak 5 dolgot szeretnék ma felsorolni. Az első dolog, amit Dávid tett, amikor szembesült a pusztítással, amit az ellenség tett vele, az első dolog, amit tett, elkezdett zokogni. Elkezdett sírni. És ha megnézzük az 1 Samuel 33:4-et, azt olvassuk, hogy amikor Dávid és az emberei látták, hogy a várost, ahol az otthonuk volt, az amáliekiek teljesen elpusztították, fölperzselték, és hogy feleségeiket és gyermekeiket mind elvitték, hangos sírásra fakadtak, és addig sírtak, amíg már sírni sem tudtak tovább. Gondoljátok el, Dávid, azt mondja a Biblia, nem csak így pityergett, hanem zokogott. Annyira zokogott mindenki, hogy már egyszerűen nem bírták tovább, nem tudtak tovább sírni sem. De hadd mondjam el, az első és legfontosabb dolog, az első lépés, amit tehetsz, amikor egy veszteség ér, amikor fájdalmak érnek az életbe, hogy elkezdesz sírni. Sírj. Egyszerűen csak kezdj el sírni. Én meg vagyok áldva egy olyan feleséggel, aki nagyon tud sírni. És nem siránkozni, sírni, zokogni mélyen a szívéből. És először, megmondom őszintén, egy kicsit furcsáltam ezt a dolgot, hogy miért sír ennyit? Én nem vagyok egy ilyen típus, én inkább a másik véglet vagyok. De rájöttem, hogy a sírás nem egy értelmetlen dolog. És a sírás nem is egy éretlen dolog, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mi keresztények nem sírhatunk, mert nekünk van hitünk, erősek vagyunk, hát nekünk mindig pozitívnak kell lennünk. Hadd mondjam el, hogy a sírás egy bibliai dolog. Jézus nem egyszer sírt az ő élete alatt, és nem egyszer jegyzi le a Biblia, hogy Jézus is sírt. Hogy együtt sírt másokkal, sírt másokért, sírt dolgokkal, azért mert annyira szenvedett. És az első és helyes reakció a fájdalmakra az, hogy elkezdünk sírni. Jézus is sírt az emberiségért, Lázárért. János 11:35-ben is ezt olvassuk. És mondom még egyszer, nem csak egyszer olvassuk ezt, nagyon sokszor. Ha Jézus sírt, akkor vajon nekünk miért nem kéne sírnunk? Ha neki szüksége volt, hogy sírjon, nekünk is szükségünk van arra, hogy sírjunk. Ő ezzel is úgymond egy példát adott nekünk, hogy nyugodtan sírhatunk. És a gyülekezet is egy olyan család, ahol van egy csomó ember, akikkel együtt tudunk örülni a győzelmeknek, viszont van egy csomó ember, akikkel együtt tudunk sírni. Találjuk meg ezeket az embereket, és legyünk együttérzőek, és sírjunk együtt a sírókkal, és nevessünk együtt a nevetőkkel. Jézus azt mondja a Biblia, hogy sírva imádkozott. Nem csak, hogy sír, de sírva imádkozott. A zsidók 5:7 azt mondja, amikor Jézus testben élt itt a földön, hangos kiáltásokkal, könyhullatással imádkozott. Satöbbi, satöbbi. Tehát sírva imádkozni, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egy olyan, olyan pozícióba helyezed magadat, amelyel azt mutatod ki Istennek, hogy rá vagy utalva teljesen. Mindened tőle függ. És Jézus mutatta be azt, hogy hogy függjünk teljesen Istentől. Hogy függjünk tőle, és hogyan imádkozzunk érzelmekkel. Tudjátok, nem csak agyból kell néha imádkoznunk, hanem néha érzelmekkel. Kifejezni az érzelmeinket, mert az érzelmeknek ereje van. És tudjátok, van az embereknek egy csoportja, akiknek nehéz kimutatni az érzelmüket. Tudjátok, kik ezek? A férfiak. Beleértve magamat is. És másokat fejlődtem az évek alatt. De igenis, meg kell tanulnunk nekünk férfiaknak is kifejezni az érzelmeinket. Ez nem a gyengeségnek a jele. Jézus is sírt. És Jézus sem tagadta meg az érzéseit. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus engedte, hogy az érzelmei irányítsák, de nem tagadta meg. Nem tagadta le az érzéseit, hogy mit érez. Engedte, hogy ezek kijöjjenek, és engedte, hogy mások is meglássák ezeket az érzéseket. És ezen keresztül meg akar minket is tanítani az érzelmek fontosságára. És még egy nagyon fontos dolog az érzelmekkel kapcsolatban. Ha próbálod eltemetni az érzelmeidet, azt fogod észrevenni, hogy elkezdenek irányítani az érzelmeid. De amikor felfedez az érzelmeidet, akkor igazából felszabadítod, és nem engeded, hogy ezek az érzelmek irányítsanak téged. Szóval az első dolog, amit Dávid tett, és amit mi is tehetünk az életünk legrosszabb időszakába, hogy sírunk, kifejezzük az érzéseinket. A második dolog, ne válj keserűvé. Ne engedd, hogy a keserűség bejöjjön az életedbe. 1 Sámuel 36a. Az emberek annyira elkeseredtek a gyermekeik elvesztése miatt, hogy már arról beszéltek, hogy megkövezik Dávidot. A keserűség ilyen indulatokat váltott ki belőlük, hogy a vezetőjük ellen fordultak. A legegyszerűbb az életben az, hogy amikor egy fájdalom ér bennünket, akkor keserűvé válunk, és utána elkezdünk vádaskodni. Amikor valami rossz történik az életünkben, akkor mindig van valaki, akit tudunk hibáztatni. És mindig fogsz találni valakit, akit tudsz hibáztatni, mert ez a világ tökéletlen, és tökéletlen emberekkel vagyunk körbevéve a környezetünkben. Szóval a vádaskodással az a probléma, hogy mindig keserűvé fog tenni. És azt fogod észrevenni, hogy elkezdi ez a keserűség irányítani az életedet. Az első számú személy, akit elkezdünk vádolni, amikor valami rossz dolog történik az életünkben, ez nem más, mint Isten. És azt mondjuk, hogy Isten miért engedte meg, miért történik, biztos nem szeret engem, miért történik ez velem. Tudjátok, nem értünk mindent a világban, hogy miért történnek, nem tudunk mindent megmagyarázni. Nem értem azt, hogy miért van az, hogy valaki meghal, valaki pedig él. Nem tudom, hogy miért van az, hogy jó emberekkel történnek rossz dolgok, és rossz emberekkel történnek jó dolgok. Nem tudom, hogy miért van az, hogy valaki beteg lesz, a másik pedig nem. Miért van az, hogy valaki meggyógyul, a másik pedig nem gyógyul meg. Viszont egy dolgot tudok, az pedig az, hogy Isten hűséges. És tudom azt, hogy Isten keresztül jön velünk, a nehézségek közepette is, és mellettünk van. Tudom, hogy van egy Isten, aki tudja kezelni a mi kérdéseinket, a miértjeinket, amiket felteszünk ilyenkor. Szerintem nagyon frusztrálhatja ő, hogy állandóan mindig felteszünk ilyen kérdéseket, de ennek ellenére is velünk van, és mellettünk van. Egyet tudok, hogy van mellettünk egy gyülekezeti család, akik szeretnek, akik mellettünk lesznek, és imádkoznak értünk, és érted is. És azt is tudom, hogy van egy könyv, a Biblia, ami Isten szava, amely bátorít, erőt ad, és reményt hoz az életünkbe. Szóval, amikor fájdalmak érnek az életben, nagyon sokszor könnyű beleesni a keserűségbe, és a másik dolog az a megbocsátatlanság. Főleg olyan emberek felé, akik érintettek a fájdalmainkba. A probléma a megbocsátatlansággal az az, hogy mindig, ha megengeded, hogy a megbocsátatlanság bejön az életedbe, ezzel együtt fog növekedni a keserűség. És az életedbe. Ez olyan, mint két gaz. Az egyik gazt megenged az életedbe, a keserűség ugyanúgy fog növekedni, és megkeményíti a szívedet, haragot tartasz magadban, vagy közönösség jön beléd, ami benned ragad. És vannak emberek, akikben már hetek, vagy hónapok, vagy évek, vagy akár évtizedek óta lehetnek ilyen megbocsátatlanságok, amik bekeményítik a szívüket, és közönössé teszik őket, és lehet, hogy most is vannak ilyenek, akik hallgatnak. Imádkozom azért, hogy a mai nap le tud ezeket tenni, és el tud engedni Istennek ezeket a dolgokat. A megbocsátás az nem azt jelenti, hogy semmissé teszed azt a fájdalmat. Ez nem azt jelenti, hogy azt mondod, hogy hát nem történt semmi. Amikor ezt válaszoljuk embereknek, bocsánatot kérnek, és azt mondjuk, nem történt semmi. Ez nem igaz. Nem ez a megbocsátás, hogy azt mondjuk, hogy nem történt semmi. Igenis történt valami, igenis fájt, igenis megbántott. A megbocsátás azt jelenti, hogy el tudom engedni Istennek. Ezt jelenti a megbocsátás. El tudom engedni, és meghozok egy döntést, hogy tovább nem fog ítélkezni a szívemben, mert ez keserűséget épít belém. És tudjátok, mi az, ami erőt ad, hogy meg tudjunk bocsátani? Mert nagyon nehéz. Egyetlen dolog, ami erőt ad, az az, hogy emlékeztetjük magunkat arra, hogy Jézus is megbocsátott nekünk. Egyedül a kegyelemnek az ereje képes megbocsátást hozni az életünkbe. Úgyhogy ne engedd, hogy a keserűség bejön az életedbe. A harmadik dolog, amit tehetsz életed legrosszabb napján, az az, hogy meríts bátorságot Istenből. Meríts bátorságot Istenből. Dávid is ezt tette. Olvassuk el az 1 Sámuel 36b-ben. Emiatt Dávid nagyon szorult helyzetbe került, mégis erőt és bátorságot merített Istenéből, az örökkévalóból. Szóval Dávid meghozott egy döntést, hogy leveszi a fókuszát a körülményekről, a rossz dolgokról, és áthelyezi a tekintetét Jézusra, Istenre. Áthelyezi a tekintetét a bátorítás Istenére. Nem önmagát bátorította, hanem a fókuszát áthelyezte arra a személyre, aki őt tudja bátorítani. És ez itt a kulcs, hogy nekünk is ugyanezt kell tennünk. Hogyan tudjuk ezt a bátorítást behozni az életünkbe, amikor úgy érezzük, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk erre? Dávid két dolgot tett, és mi is két döntést meghozhatunk. Az első, hogy vedd körül magadat olyan emberekkel, akik Istenből merítenek bátorítást, és Istenből adnak neked bátorítást. Ez nagyon fontos, mert így tudnak bátorítani Istenből. És tudom, hogy sokan hoztatok meg egy ilyen döntést, hogy körbeveszitek magatokat ilyen emberekkel, hiszen itt vagytok a gyülekezetbe, hiszen házi csoportba jártok. De hogyha még nem kapcsolódtál be, hogyha még nem jársz egy közösségbe, nem jársz egy házi csoportba, bátorítalak, hogy kapcsolódj be, mert szükséged van ebben az időszakban olyan emberekre, akik bátorítanak Istenből. Nem Facebook posztokból, nem Instagramból, nem magunkat bátorítjuk, körbevesszük magunkat olyan emberekkel, akik Istenből tudnak bátorítani minket. Zsidók 3.13 azt mondja, inkább bátorítsátok egymást minden nap. Biztassátok egymást, amíg még tart a mai nap, hogy közületek senki sem makacsolja meg magát a bűn hamissága miatt. Szóval a másoktól jövő bátorítás fog segíteni abban, az ige szerint, hogy ne keményedjen meg a szíved. Másoktól jövő bátorítás fog segíteni, hogy a bűn ne tévesszen meg, hogy ne tér le a helyes útról, hogy ne fordulj el Istentől. Ez a bátorításnak az ereje. Ez az ereje a gyülekezetnek, ez az ereje a házi csoportoknak, hogy egymást bátorítjuk, mert hallgatjuk a bátorítást. Hallgatjuk ezeket a bátorító szavakat. A másik dolog, amit Dávid meghozott egy döntést, az pedig az, hogy az Úrtól, Istentől vett el egy igét. És nekünk is ezt kell tennünk, amikor nehéz időszakban vagyunk. Istentől kell, hogy vegyünk egy igét. Dávid, azt írja a Biblia, hogy odament a paphoz, és Istentől kért útmutatást, hogy mit tegyen. Hogy üldözze az ellenséget, vagy otthon maradjanak. Mit tegyen ebben a helyzetben? Hadd mondjam el, hogy amikor életed legnehezebb időszakán mész keresztül, annyira összezavarnak a körülmények, annyira sok minden történik, és amikor széthullik magunk körül minden, akkor szükségünk van arra, hogy oda menjünk Istenhez, és megkérdezzük tőle, hogy oké, Uram, most merre? Most merre? Mert minden zavaros. Merre kell mennem? Mi a helyes irány? Hadd mondjam el, hogy a helyes irányt nem a körülményeidben fogod megtalálni. A helyes irányt mindig a körülményeid fölött és a körülményeiden kívül fogod megtalálni. Mert Isten ilyenkor a szívünket a reménység irányába fogja irányítani. És ebbe a reménybe kell belekapaszkodnunk. Hogy benne találunk reményt, hogy az örökké valóságban találunk reményt. Szóval keresd benne a reményt. Amikor sebek érnek, amikor veszteségek érnek, hova fordulsz? Magadba fordulsz? Szerekhez fordulsz? Bűnös szenvedélyekhez fordulsz? Fordulj Isten felé. Ne fordulj el tőle, fordulj felé. Az Ézsaiás 40:30-31 azt mondja, mert elfáradnak még a fiatalok is, kimerülten összerogynak a legkülönbek. de akik az örökkévalóra várnak, akik benne bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, magasra szállnak, mint a sasok, futnak, de nem fáradnak el, járnak, de nem merülnek ki. Ez történik, amikor a nehézségeidben Istenhez fordulsz, Istenhez futsz, és nem dolgokhoz, nem szerekhez, nem elfutsz Istentől, hanem Istenhez futsz. A negyedik dolog, amit tennünk kell, és tehetünk életünk legnehezebb időszakában, el kell, hogy jöjjön egy pont ebbe az egész folyamatba, amikor továbbá már nem a veszteségeidre nézel, hanem elkezdesz a jövő felé nézni. El kell, hogy jöjjön egy ilyen pont, amikor már nem a veszteségeket siratod, hanem előre nézel, a jövő felé tekintesz. Szóval a negyedik pontom az az, hogy nézz a jövő felé. Nézz a jövő felé, hogy Isten mit akar tenni. Mert Istennek van egy terve. Végig kell menned ezen a folyamaton nyilván, de Dávidnak is elérkezett egy olyan pont az életében, amikor elkezdték keresni a családjukat. Elkezdték keresni, hogy oké, hol lehetnek? Mi a következő lépés? Mit tegyünk? Merre lehetnek? Elkezdtek a jövőbe tekinteni. Nem csupán magukba roskadtak, és a romok fölött szomorkodtak, nem csupán a múlt sebeit nyalogatták, és a veszteségeik fölött elmélkedtek, hanem túl tudtak jutni a gyászukon, a keserűségükön, és elkezdtek a jövő felé nézni. Hadd mondjam el, hogy el kell kezdeni a jövő felé nézni. És erről beszéltem a Vízió vasárnapon egy fél évvel ezelőtt, hogy álmodj újra, kezdeni előre nézni. Isten mit szeretne, hogy történjen az életemben? Mi a következő lépés? Hogyan tudsz a jövő felé nézni egy nehéz időszakban? A legjobb dolog az, hogy emlékezteted magadat arra, hogy mi történt húsvétkor. Ugyanis a húsvét a jövőre mutat, a jövő felé mutat, a jövőről szól. Jézus feltámadt. Okay? Volt valami egy régi, Jézus meghalt, de utána feltámadt, egy új életet hozott. És hiszem, hogy nekünk is ezt kell tennünk. És még egy nagyon fontos dolog, amikor a jövő felé tudsz nézni, új emberré válsz. Azt fogod érezni, hogy új ember vagy, mert új remények jönnek beléd, új célok, új tervek, új emberré válsz. Szóval ez volt a negyedik, nézz a jövő felé. És végül az ötödik pont, az utolsó. Támadd meg a gonoszt. Támadd meg a gonoszt. És ez az ötödik pont szól igazából 2022-nek a víziójáról. Ez az, amit nekünk ebben az évben kell tennünk, én azt gondolom. Lehet, hogy valakinek még egy pár lépést előtte is meg kell tennie. Lehet, hogy valakinek még ma otthon sírnia kell egy jót. De imádkozom azért, hogy eljöjjön az a pont a te életedbe ebben az évben, hogy fel tudjál állni, a jövő felé tudjál tekinteni, és elkezded megtámadni a gonoszt. Az 1 Sámuel 30:17-18 azt írja, hogy Dávid és katonái lecsaptak rájuk, és hajnaltól másnap estig vágták őket. Szóval mit csinál Dávid? Elkezdte támadni azokat, akik elvették a családját. Elkezdte támadni az ellenséget. Ezt csinálta Dávid. Okay? Nem csak a jövő felé nézett, nem csak feltérképezte, hogy merre lehet a család, a családjuk, a gyerekek, az asszonyok, hanem elkezdte támadni az ellenséget. Hadd mondjam el, az első számú szellemi elv annak érdekében, hogy le tud győzni az ellenséget, az, hogy megtámadod. Ez az első számú dolog, amit tudsz tenni. Ha szeretnél győzni az ellenség felett, meg kell támadnod. De pont ez, amit nem akarunk ilyenkor csinálni, pont nem ezt mondják az érzelmeink, hanem amikor minket támad az ellenség, akkor mit akarunk tenni? Visszavonulni. Igaz? A szívünk meggyengül, el akarunk menekülni egy olyan helyre, ahol az ellenség nem talál ránk, ahol nem bántanak többet minket az emberek. De hadd mondjam el, ilyen hely nincs a világon. Nem fogsz találni, elutazhatsz egy lakatlan szigetre is, vagy elmehetsz Bora-Borára, ott is utánad fog jönni az ellenség. Nem fog nem találsz egy ilyen helyet, mert nem csak egy gonosz van a világban, aki egyszerre csak egy helyen tud lenni, hanem nagyon sok gonosz van a világban. Sajnos, mert egy ilyen világban élünk. Szóval mit kezdünk ezzel a helyzettel? Csak úgy elfutunk az ellenség elől? Nagyon sok ember menekül, és a menekülésnek is nagyon sokfajta arca van. Valaki elmenekül egy másik országba, valaki elmenekül egy párkapcsolatba, egy a párjához, vagy elmenekül egy munkába menekül, vagy szenvedély betegségekbe menekül, vagy szerekbe menekül. Bármilyen dolog is lehet. A Biblia nem azt tanítja nekünk, hogy meneküljünk. A Biblia sehol nem mondja ezt, hogy meneküljünk. Ilyenkor nem győzünk. Ilyenkor nem lesz erőnk. Ilyenkor nem lesz több reményünk. Az erőt abban találjuk meg, amikor eldöntjük, hogy megtámadjuk az ellenséget. Ebből jön az erőnk. És szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan tudjuk megtámadni az ellenséget. Mit jelent ez a gyakorlatban? Nyilvánvalóan az egyik ilyen legerősebb fegyver az az ima és a dicsőítés. És ezt tettük ma is, és imádkoztunk. És fontos, hogy imádkozunk ebben az időszakban egymásért. Imádkozzunk a gyülekezeti családunkért, imádkozzunk a betegekért, imádkozzunk azokért, akiknek szükségben vannak. És dicsőítsünk. Viszont vannak más fegyverek is, ahogyan tudjunk támadni az ellenséget. Az ellenség egyik legjellemzőbb eszköze, és népszerűbb, vagy leginkább használatos eszköze az a vádaskodás. Ezzel támad leginkább az ellenség. Vádol téged. Vádol téged, hogy nincs elég hited, hogy nem tudsz eléggé bízni Istenben, hogy nem vagy elég jó, nem teszel eleget, Isten sosem fog téged szeretni, és a sátán azt írja a Biblia, hogy ő a vádló. Ez az ő neve. A Biblia ezt írja. De Isten azt akarja, hogy a vádlót és a vádlásait is legyőzzük. És lenyomjuk a földre. Szóval hogyan tudjuk legyőzni az ellenséget és az ő vádaskodásait? Hogyan tudjuk legyőzni a sátánt? Hadd mondjam el, nagyon-nagyon egyszerű. Egyszerűen csak behunyod a szemedet, és elképzeled magad előtt a keresztet, ahogy ott van Jézus, és azt mondod, Jézus, te győztél. Sátán, ez az én pozícióm. Ezt tette értem Jézus. És ahelyett, hogy vitatkoznál a sátánnal, hogy te ki vagy, és hogy te ki vagy ebben a pozícióban, azt mondod, hogy nem az számít, hogy én ki vagyok, hanem ki Jézus. És hogy ő mit tett. Nem én mit tettem, nem én ki vagyok, hanem Jézus, ő kicsoda. És erre emlékezteted az ellenséget. Így tudod támadni a sátánt. Így tudod támadni az ellenséget. Jézus Krisztus keresztje az, ahol az ellenség legyőzetett. Nézz fel a keresztre, és mondd az ellenségnek, hogy bocsi sátán, vesztettél, Jézus nyert. És Isten szeret, és Isten mindig is szeretett, Isten szeret most is, és Isten szeretni fog a jövőben is. Győzött. És a kereszt az ő szeretetének a bizonyítéka, hogy nem vádolhat tovább az ellenség. Nem vádolhat tovább a sátán. Nagyon sok emberen vádlás van ebben az időszakban. Nagyon sok emberen vádlás van. Akár a múlttal kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy mit rontott el, hogy milyen bűnöket tett, vagy mit hibázott. Nagyon sok vádlás van embereken, félelem, aggodalom. Hadd mondjam el, a legjobban így tudod legyőzni az ellenséget, hogy rámutatsz a keresztre, és azt mondod, sátán, tök mindegy, hogy én ki vagyok. Nézz fel a keresztre, Jézus győzött. Ő az, aki győzött. Kolossé 2.15 azt mondja, ugyanakkor a szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit Krisztus közreműködésével megfosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győztes hadvezér a fogjait. Ez az ige erről szól, hogy Krisztus segítségével, Krisztuson keresztül Isten legyőzte az ellenséget, Isten legyőzte a sátánt, és ezért mi is győztesek vagyunk. Szóval 2022 az az év, amikor támadunk, és nem visszavesszük, vagy nem menedékbe vonulunk, hanem visszavesszük azt, amit az ellenség elrabolt, ahogyan Dávid is visszavette, amit az ellenség elrabolt tőle. És meg a következő hetekben fogok erről beszélni, hogy hogyan tudunk támadni. Mert ez csak egy a sok közül, hogy hogyan tudjuk megtámadni az ellenséget. De ez az első dolog. Kezdj el imádkozni. Kezdj el dicsőíteni. És emlékeztesd az ellenséget, hogy ő tovább nem vádolhat téged. Mert Isten szeret. És most szeretnék tényleg csak így, ahogy így befejezem ezt az üzenetet, így szeretnék egy lehetőséget adni azoknak, akik szeretnék befogadni Jézust a szívükbe. Hadd mondjam el, hogy teljesen mindegy, hogy milyen háttérből jössz, hogy mit tettél, hogy milyen nehézségeken mentél keresztül, hogy mit rontottál el az életedbe. Az ellenség nem vádolhat téged sem, ha Jézus Krisztusban vagy. Ha elfogadod őt, befogadod a szívedbe, és elfogadod őt, mint személyes megváltódat, szabad vagy, új ember vagy, és te már a győztes oldalon állsz. Istennel együtt te is győztél, és te is fel fogsz támadni. Szóval szeretnék lehetőséget adni ma neked, hogy befogad Jézust a szívedbe. Úgyhogy ha szabad vagy erre, akkor csak kérlek ott, ahol vagy, a nappalidban, a hálószobádban, az autóban, ahol hallgatsz, bárhol, csak hunyd be most a szemedet, autóban ne hunyd be a szemedet, oké? Okay? Szóval hunyd be a szemedet, és csak mondd el utánam ezt az imádságot. Drága Jézus, köszönöm, hogy nagyon szeretsz. Köszönöm, hogy legyőzted az ellenséget 2000 évvel ezelőtt. A kereszten megmutattad, hogy mennyire szeretsz engem. Nincs több vádlás, nincs több bűntudat, mert te megmentettél a bűneimből, és legyőzted az ellenséget. A mai nap neked adom az életemet, kérlek, jöjj és irányíts. Jöjj be a szívembe, a mai naptól kezdve a tied vagyok. Jézus nevében. Amen. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.